Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Ményei Pál tanár úrral beszélgetünk. Itt van az asztalunkon a elkészült könyveit közül kettő, az Irodalom visszavág első és második kötete. Amikor én kézbe vettem ezt a két kötetet, akaratlanul is az a gondolat jutott eszembe, hogy nekem rengeteg rossz élményem van az úgynevezett rövidített verziókkal, és nagyon vártam, hogy amikor olvasom ezt a két kötetet, akkor valami egészen mást fogok ebben találni, és egészen mást találtam. Hogyan született meg az első kötet?
Ez úgy született meg, hogy valahogy, hogy az ember dolgozik tanárként, velem ez így történt, hogy rengeteg minden letisztult bennem, és valahogy ez így megszületett, hogy ugye hát volt egy ilyen konkrét helyzet, hogy én meghívást kaptam a kísérleti tankönyv fejlesztői csapatába. És akkor ott én egy évig dolgoztam ezen a tankönyvön, és miközben ezen dolgoztam, aközben jöttem rá arra, hogy amit én csinálok, az inkább egy saját munka. És hogy nem feltétlenül kell nekem egy ilyen számomra nehezen értelmezhető tankönyvben fejezeteket írni. Nagyon fontos és tanulságos időszak volt ez, és mondjuk, hogyha azt mondom, hogy konkrétan mi hozta ezt életre, akkor ez, hogy nekem voltak fejezeteim ebben a stílusban, amiben ez a könyv van, és akkor ezt én elküldtem a kiadónak, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha én egy ilyet csinálnék. És valamilyen módon nekem az is ilyen kötelességemnek érzem egy picit, hogy összefoglaljam azt, amit tudok, vagy amit szoktam tanítani.
Én olvasva ezt a két könyvet nem azt látom, hogy az irodalom részeire lenne bontva, és innen is, onnan is valami gondolat, ami fontos, az megjelenne benne, hanem inkább azt vettem észre, hogy kikerekedik belőle egy olyan világ, amiben lehet gondolkodni, lehet benne élni. Így van ez valamennyire?
Igen, hát ez így van. Amikor még korábban beszéltem arról, hogy az irodalom az nagyon fontos dolog. Nem azért fontos, mert nekem fontos természetesen, hanem azért, mert én úgy gondolom, persze nem csak az én gondolatom, hogy az ember nyelvhasználó lény, és azáltal vagyunk emberek, hogy nyelvet használunk, és a nyelvhasználatunk az pedig a gondolkodásunknak a egyik megnyilvánulása. Azaz minden, amit a világról tudunk, minden, amit a világképünkhez tartozik, ez valamilyen szinten nyelvi eszközökkel fogalmazzuk meg, vagy nyelvi természetű tapasztalataink vannak. Éppen ezért, hogyha irodalomról beszélünk, akkor tulajdonképpen erről beszélünk, erről a nagy közös tapasztalatról. És itt azt mondom, hogy ez teljesen mindegy, hogy melyik korban gondolkodik egy ember. Mert az emberi gondolkodás szerencsére, mivel emberek vagyunk, ismerős nekünk. Tehát, hogy az egész, amit itt ebben csinálok, az ez. Ennek a tapasztalásnak próbálom átadni, hogy itt mélységesen humánus tevékenység az, hogy valaki leül és ír. Pont úgy, mint amikor valaki leül egy barátjával, és beszélgetnek egyet. És nem feltétlenül kell különbséget venni a kettő között.
Hogy tapasztaltad, hogy segít a középiskolás korú diákoknak egy-egy könyvben abban, hogy szívesebben veszik kezükbe a klasszikus irodalmat?
Hát én nagyon remélem. Azért, amikor az ember diákokkal találkozik konkrétan, meg amikor ír egy könyvet, az nagyon másfajta találkozás. Én nem vagyok ott persze minden olvasómnak a szobájában, nem nézem, hogy mi játszik be a lelkükben. Én remélem, hogy sikerül egy picit visszaadni az embereknek az irodalmat.
Kedves hallgatók, néhány percig zenét hallgatunk, és folytatjuk majd a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Ményei Pál tanár úrral beszélgetünk. A te hitedről mit lehet tudni?
Hát azt hiszem, hogy én próbálok keresztény ember lenni. Hát ez azt mondja mindenkinek, aki ezt tudja, hogy a kereszténység az milyen kihívás, hát az mindenki tudja, hogy ez mindenki csak próbálhatja ezt, tehát hogy ez az életprogram. Hát így akkor, hát remélem, hogy van hitem, ugye?
Ezért kérdeztem így, hogy nem a vallásodról, vagy a vallásosságodról, mert az egy teljesen más világ. Hát szerintem a Isten se vallást akart ebbe a világba elhinteni, hanem hitet.
Igen, igen. Hát csak hát ugye ezért nagyon hosszan foglalkoztam, tehát ez számomra is fontos volt, hogy ezeket letisztázzam. Ugye van egy ilyen szakasz ebben a könyvben, hogy mi a hit. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a fogalmat tisztázzuk. Mert hogyha ez a fogalom nincsen tisztázva, akkor nagyon sok mindenről nem tudunk utána beszélni. És hát ebből világosan ki derül az, hogy a hit borzalmas nehéz dolog. Tehát ennek a cáfolata, hogy ugye nem az a hit, hogy elhiszem, hogy vannak dolgok, amik érzékszervekkel nem foghatóak föl. Tehát, hogy ez egy de nagyon-nagyon szomorú dolog, Istenem, de könnyű lenne, hogy azt mondom, hogy az a hit, hogy elhiszem azt, amit nem tapasztaltam meg. Mert hát ennél sokkal bonyolultabb és összetette probléma ez. Életprogram végül is.
Elcsépelt, közhelyszerű gondolat az, amit szoktak mondani, hogy valamibe hinni kell. Mibe hisz a mai ember szerinted?
Nem tudok általánosítani sajnos, nagyon nehéz lenne. Szerintem mindenki keresi ezeket a kapaszkodókat az életében, és biztos, hogy vannak olyan kapaszkodók, amik biztosnak tűnnek. A kereszténység szerintem azért borzalmasan nehéz dolog, mert hogy ezek a biztos kapaszkodók, ezek csak biztosnak tűnnek, de hogy az ember közelebb kerül hozzájuk, akkor mindig ott van az, hogy az ő felelőssége. Tehát, hogy neki kell döntést hoznia. Nincs olyan, hogy kapok egy kötelet, akkor az engem a célba húz, vagy egy hajóra felszök, ami elvisz mondjuk az üdvösségbe, hanem hát amíg élünk, addig szinte bizonytalanban kell lennünk.
Az említett korosztály, tehát a középiskolások korcsoportja mennyire veszi komolyan a hitnek a kérdését?
Szerintem a fiatalság általában, aki gondolkodik persze, és remélem, hogy mindenki gondolkodik, én úgy érzem, hogy sokkal komolyabban és őszintébben küzdenek ezzel a problémával, mint a felnőttek. A felnőtteknél már gyakran előfordul az, hogy lezárják a kérdéseket, és akkor szerintem az már, ezt szerintem szomorú.
Mennyit olvastad a Bibliát, mire ilyen egyéni látásmódot sikerült belőle kialakítanod?
Hát én elég sokat olvastam, de hát ez persze párhuzamosan a többi olvasmányaimmal, tehát én ilyen rendszeresen, módszeresen nem olvastam végig a Bibliát soha, de nagyon-nagyon sokat olvastam persze. Nem is biztos, hogy csak a Biblia olvasás segített ehhez hozzá, hanem inkább maga az olvasás, a sok minden olvasás, meg hát persze mindenféle tapasztalataim, hogy valamit magam számára meg tudjak fogalmazni.
Bibliával kapcsolatban is igaz az, amit említettél, hogy más írók, esetleg éppen a klasszikus szerzők biblialátása, hitvilága valamiképpen tükröződik ebben az alkotásban?
Igen, igen. Hát én nagyon fontosnak tartom, tehát ez amit erről szintén írok, ugye, hogy mennyire nagy példányszámban fogyott a Biblia eddig, és még milyen nagy példányszámban fog. Tehát ezt nem szabad lebecsülnünk. Tehát az, hogy egy olyan szöveg van a kezünkben, amit nagyon-nagyon sok ember olvasott, egy olyan közös tudást ad ez, amire nem legyinthetünk. Tehát ezt ki kell használnunk, hogy úgyis olyan nehéz egymást megérteni, olyan nehéz két embernek igazán mély kapcsolatba kerülni egymással. Hát hogyha van egy ilyen az emberiség kezében, hogy Biblia, amit nagyon-nagyon-nagyon sokan olvastak, hát akkor ezt szerintem nagyon-nagyon komolyan kell vennünk, hogy ezzel foglalkozunk is.
Ismét elköszönünk egy néhány rövid percre, és utána még egy pár gondolat erejéig visszatérünk, hallgassanak bennünket.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Nényei Pál tanár úrral beszélgetünk, és hát a te javaslatod volt, hogy itt az utolsó néhány percben nyúljunk bele ebbe a nagy és gazdag kosárba, és emeljünk ki valamit. Azt javasoltad, hogy Dante isteni színjátéka. Miért éppen ezt?
Hát az isteni színjáték szerintem egy zseniális építmény. Tehát hogyha csak úgy nézzük, mint struktúrát, akkor ez olyan, mint mondjuk egy gótikus székesegyház. Tehát, hogy olyan koncepció, olyan gyönyörűséges módon mérnöki aggyal van fölépítve, hogy az ember belemegy, és hát pont úgy érzi magát, mint egy ilyen katedrálisban, hogy földön túl élménye lesz. Nincs sok időnk, úgyhogy egyetlen egyet emelek ki, ezt a könyvemben is írom, hogy az isteni színjátéknak igazából 9 sora van, amit szokás ismerni, és ebből a 9-ből is csak egy, amit tényleg szokás ismerni, azért kit belépsz, hagyd fel minden reménnyel. ez a isteni színjáték az ennyire csökkent a kollektív emlékezésben. Én annak mentem utána, ez már egy hosszú munka folyamatnak a vége, amit itt megírtam, utána mentem, hogy ez a sor mit jelent. És nekem nagyon sokat jelentett az, hogy ez a sor nem azt jelenti, amit általában érteni vélünk ezzel kapcsolatban. És az volt még nekem egészen fontos tapasztalás, hogy milyen sokat jelent az, hogyha egy mondatot megértünk, vagy ha félreértünk. Mert hogyha egy mondatot félreértünk, egy ilyen kulcsmondatot félreértünk, akkor lehet, hogy az egész művet félreértjük emiatt. Tehát hiányzik hozzá a kulcsunk ezért, hogy van egy kulcsom, ami nem illik a zárba, próbálok, és akkor nem nyílik ki az ajtó. Ez egy ilyen mondat. hogy két belül hagy fel minden reménnyel, ami az Isten színjátéknak az egyik kulcsa. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog.
És ha elfordítjuk a kulcsot?
Hát igen, hogyha elfordítjuk a kulcsot, ugye akkor az derül ki, hogy ebben a műben ezt a mondatot maga a szerzőnek megfeleltethető én nem érti. Problémája van vele. Én ezt a kérdést tettem föl, mikor ezt tanítottam először, hogyha a szerzőnek megfeleltethető én nem érti ezt a mondatot, akkor mi hogyan merészeljük azonnal megérteni? Hogyha neki magyarázatra szorul, akkor mi miért hisszük azt, hogy ez ilyen egyszerű? És hát aztán utána mentünk természetesen, és hát arra lyukadtunk ki a diákjaimmal együtt persze, hogy ez a mondat nem arról szól, hogy aki a pokolba belép, annak semmi reménye nem lehet, mert úgyis örökre ott marad és el fog kárhozni, hanem ennek az jelentése, hogy ez a pokol kapuja igazából az életnek a kezdete, az üdvösség útjának a kezdete, és aki erre az útra lép, annak tehát olyan reménye lehet, ami nem földi reménykedés, nem kapaszkodhat olyan dolgokba, amiben a földön kapaszkodni szokás. És így ezt tényleg kemény, és tényleg nagyon nehéz dolog. Hát ilyeneket gondoltam végig, hogy mondjuk mitől érezzük magunkat biztonságban itt a földön. Hogy arról én mind mondjak le a fűtésről, a ruháimról, a fegyvereimről. Tehát ami miatt, bármi miatt, ami miatt biztonságban érezzük magunkat, az mind olyan dolog, amiben reménykedünk itt a földön, és ezt kell elhagynunk. Hagyjunk föl az ilyenfajta reménykedéssel, mert hogyha az ember a földi dimenzió reményeihez kapaszkodik, akkor hát nincs lehetősége eljutni az üdvösségbe végül is.
Én nagyon köszönöm személyesen is neked azt, hogy ezek a könyveid megszülettek. Nekem nagy olvasmány élmény még így öregedő fejjel is ez a két könyv, és tudom azt, hogy készül a következő könyved. Erről lehet egy pár szót hallani?
Már most elárulok valamit, de lehet, hogy nem ez lesz a címet, ugye mindig alcímeket kell adnom, ebben állapodtam a kiadóval. Az az alcím, hogy a hit fényétől az észvilágosságáig. Tehát, hogy a felvilágosodásig szeretnék eljutni, elvileg készül, tehát, hogy megvan már 70 000 karakter, de...
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és kívánom azt, hogy az alkotói, a tanári, meg a magánéletedre vonatkozó területeken is nagyon-nagyon sok sikert meg örömet tudj elérni.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóktól elbúcsúzunk, további szép napot és jó rádióhallgatást kívánok.